hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az egészségkód első vendégem a Kollár Balázs pszichológus, neurofeedback tréner, akivel arról beszélgettünk, hogy a neurofeedback tréning milyen betegségek esetében alkalmazható. Aki kérdez, Marosi Viktor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A vendégem már visszatérő vendég, Kollár Balázs, pszichológus és neurofeedback tréner. Ez utóbbiról fogunk beszélgetni. Szevasz, Balázs!
Szervusz, üdvözlök mindenkit!
A neurofeedback sok mindenre jó. A felsorolás szintjén csak egy pár dolog. Tanulás nehézségekre, hiperaktivitásra vagy figyelemzavarra,nak a fejlesztésére, enyhe autizmus, Asperger-szindróma, diszlexia, diszgráfia, poszttraumás, stressz, migrén, és lehetne sorolni, ezek mind olyan dolgok, amikre a neurofeedback tréning azért kell, hogy javítsák az életminőséget, illetve ezt az állapotot jobbá tegyék. A neurofeedback tréning viszont arra is jó, hogyha valaki egyáltalán csak szeretne egy picit jobb agykapacitással bírni. A neurofeedback tréningről fogunk beszélni. Milyen régi tudomány ez, hogyan jött ez be a klinikumba, és kiknek ajánlott?
Hát maga a neurofeedback tréning az nem egy olyan hú de régi módszer, tekintve, hogy itt azért LG-gépről, meg agyhullámokról, tehát ilyesmi jellegű tematikáról van szó. Maga a tréning egyébként úgy néz ki általában, hogy a kliens ezt filmet néz, közben mérjük az agyhullámait, és amikor jó koncentrál, vagy jó állapotban vannak az agyhullámai, akkor megy tovább a film, tehát jutalmazó ingert kap, amikor meg elkalandozik, vagy elmásznak az agyhullámok, akkor megáll a film. És akkor ebből sejthető, hogy azért ez egy egészen modernebb irányzat. Én azt mondanám, hogy Magyarországra én az elmúlt 10-15 évben jöhetett be, de nem annyira elterjedt. Tehát, hogy kicsit így van egy ilyen gyermekbetegség a neurofeedbacknek, hogy főleg az idősebb szakemberek nem igazán veszik komolyan, pont azért, mert hogy nagyon egyszerű és kívánatos koncepciónak tűnik az, hogy mesenézéssel fejlesztünk gyermekagyakat, pedig, hogyha úgy veszük, akkor lényegében ez történik. Sok válfaja van a neurofeedbacknek, amit én csinálok, az amplitúdó tréning, és ott kifejezetten filmnézéses tréningeket csinálunk.
Na akkor egy tájunk meg egy pillanatra. Ja. Összességében ennyiről van szó, hogy van a jutalmazó inger, az, hogy megy tovább a film, vagy megáll a film, akkor az ugye egy büntető inger, ha így tetszik, és ezzel lehet a viselkedést befolyásolni? Tehát, hogy ezzel lehet új szokásokra nevelni. Megint csak egy csomó idézőjelet kell használnom, de így lehet új szokásokhoz hozzájutni, hogy jutalmazó és büntető ingerek mentén nézek végig filmeket, jól értem?
Hát, hogyha már itt tanulásmechanizmusba megyünk bele, akkor ez így mindig is tudott volt, hogy jutalmazás és büntetés által lehet elsajátítani dolgokat, csak ennyire ilyen alapszintű biológiai folyamatokat is meg lehet tanítani az emberek, mint például az, hogy a téta hullámja ne legyen magasabb egy bizonyos értéknél például, vagy hogy az SMR hullámja, ami a figyelmet segíti, az minél magasabb legyen.
Tudsz szóval, egy korábbi igen, olyan tréninget mondani példaként csak, hogy ami a jutalmazáson és a büntetésen alapszik? Volt már ilyen korábban? Nem feltétlen mozgóképes, nem feltétlen multimédiás tréningről beszélek.
Most a legegyszerűbb, ami eszembe jutott, az nem is feltétlen ember, hanem etológia, tehát a kutyákat hogyan tanítjuk be különböző trükkökre. Nagyjából így nyilván nem azt mondom, hogy a gyereket is úgy tanítjuk, mint a kutyádnak, hogy a tréning az teljes egészében ugyanúgy működik, de hogy egyszerűen arról van szó, hogy a test automatikusan reagál egy olyan állapotra, ami jutalmazva van. Szóval, hogy a test kvázi automatikusan úgy működik, hogy egy jutalmazott állapot irányába akar eljuttatni minket, még akkor is, ha nem teljesen tudatosan. És hogyha folyamatosan megerősítő ingert kapunk valamire, akkor az a viselkedés egyre gyakoribbá válik, és ugyanilyen módon sajátítjuk el az optimális figyelmi helyzetet neurofeedbackben.
Ez egy evolúciós elem az emberben, ez a jutalmazás és büntetésnek a reakciója?
Inkább azt mondom, hogy a tanulásra való képesség, és ennek a motiváló ereje lehet a jutalmazás, illetve a büntetés. Tehát, hogyha visszamegyünk nagyon régre, nyilván az ember egy idő után megtanulta, hogy nem jó, hogyha elkezdem megsoholni az oroszlánnak a buksiját, mert lehet, hogy leharapja a kezemet, és minél többször harapta le a kezét az oroszlán, annál inkább rájött, hogy ezt a viselkedést nem kéne gyakorítani. És ugyanilyen módon, hogyha felmászott a fára és leszette a gyümölcsöt, és ez neki jó volt, akkor egyre gyakrabban ismételte ezt meg. És teljesen ugyanerre épül a neurofeedback is, nyilván nem gyümölcsre és oroszlánnal, hanem egyszerűen azzal, hogy nézheti tovább a mesét, vagy megakad a mese.
Mi történik utána?
Ilyenkor a kliens valamiféle viselkedés változásba kezd. Jobban kezd el koncentrálni, éberebb lesz, tehát hogy valamit el kell kezdeni a saját magán változtatni. Ez egy félig tudatos mód, ezért sem mondanám azt, hogy ez egy teljesen tudatos tanulási módszer, mert vannak olyan klienseim, akik 10 tréning után is úgy vannak, hogy a sötétben tapogatóznak, de egyébként változnak az agyhullámai. Van, aki meg megesküszik arra, hogy ő pontosan tudja, hogy mit változtat saját magán, és hogy máshogy koncentrál. Tehát ez így nagyon változó, nyilván életkorban is, de hogy a végeredmény általában az, hogy a mese egyre kevesebbszer fog megállni, vagy a film egyre kevesebbszer fog megállni. Olyankor van az, hogy én nehezítek, tehát hogy olyankor egyre lejjebb vagy följebb teszem az adott határt, és akkor továbbra is kihívás marad, minél jobban teljesít. Ez egy hosszú folyamat, tehát nem azt kell elképzelni, hogy 2 tréning után most már jobban fog figyelni az ember, hanem folyamatos ingelésnek tesszük ki az agyat, heti egyszer vagy heti kétszer, ilyen gyakorisággal szoktunk tréningezni, és mondjuk, tehát olyan módon, mint ahogy egy balettáncos sem 2 nap alatt lesz az ember, meg erőemelő sem 2 nap alatt lesz az ember, ugyanilyen módon az agynak az edzése is egy nagyon hosszú folyamat, alsó hangon egy fél év szokott lenni egy tréning folyamat nálunk, de az tényleg nagyon alsó hangon.
Neked, mint trénernek, illetve pszichológusnak ebben mi a feladatod? Mert itt ugye beszéltünk a technikai részéről, hogy van egy szerkezet, ami az agy hullámokat figyeli, és az alapján megáll vagy folytatódik a mese. Neked mi a feladatod? Tehát az agyhullámok figyelése után te ezeket elemzed, utána beszélgetsz a klienssel, vagy, és akkor most az, ami a filmekben látunk, hogy elintod a mesét, kimész, és nem tudom, iszol egy kávét, és aztán a végén becsukod, vagy lezárod az ülést.
Mindkettőnek van valamilyen szemúlva létjogosultsága ebben a kontextusban. Maga az egész folyamat az úgy néz ki, hogy bejön hozzám a kliens. Általában már rendelkezik valamiféle diagnózissal, mondjuk pedagógiai szakszolgálatnál kapott egy figyelemzavar, ADHD és a többi diagnózist, vagy autizmus, idegrendszeréletlenség, tehát ezektől már jönnek. Talán már jár is valamilyen mozgásos fejlesztésre, tehát más módon is meg van segítve az idegrendszeri fejlődés. És akkor ezek után tartunk egy fejlődési konzultációt. Tehát én szépen a szülőt kikérdezem mindenről, amit a gyerekről tudni kell, egészen születéstől, születés előttől, az egész fejlődési életútját, az étkezésétől kezdve az alváson át a mozgásfejlődéséig, illetve a jelenkori tüneteket. Tehát innen indulunk, hogy van nekem egy nagyon komplex képem a gyerek fejlődéséről, és általában aztán megtámogatják korábbi szakvélemények. Ezután én végzek egy felmérést, ami egyébként nem több egy 12-15 percnél, itt több különböző agyterületen megmérem az agyhullámok arányát, és aztán lényegében egy Excel táblázatban megmutatom a szülőknek, és elmagyarázom, hogy melyik hullám mit jelent, és hogy mekkorának kéne lennie, illetve hogy ahhoz képest mekkora, vagy hogy milyen arányokban vannak egymáshoz képest. És akkor lényegében ott helyben már meg tudunk alapozni egy kezelési tervet, és akkor ott nagyjából így ilyen hasacsapásszerűen szoktam szinte mondani, hogy körülbelül 20 alkalom egy agyterület, de ez tényleg nagyon kliensfüggő, hogyan reagál a tréningre, nyilván anyagi és időbeli vonzata is van ennek az egésznek, hogy hogyan tudják járatni a gyereket. Tehát ott mondjuk agyterületenként 20 tréning, és akkor általában 2 agyterületet szoktunk főként tréningezni. Nagyjából ez így a folyamat. Tehát, hogy a fejlődési konzultációt leszámítva, maguk a tréningek, fogalmazhatunk úgy is, hogy egy betanított munkának felelnek meg. Tehát én ülök a laptop előtt, állítgatom az agyhullámokat, figyelem közben a klienst, és nézem, hogy milyen százalékos arányjal képes jól végezni a tréninget. Tehát mennyi ideig megy tovább a mese, azt kiírja nekem a gép, hogy nagyjából hány százalék, melyik agyhullámnál, és akkor lényegében van, hogy én nem tudom, közben olvasok, vagy a telefonon nézegetem, és félszemmel figyelem a tréninget, mert egy idő után, hogyha az embernek van benne rutinja, akkor egyszerűen a mese akadozásával hallja, hogy most nehezíteni vagy könnyíteni kell el.
Na, akkor bocsánat, ezen a ponton egy gyors kérdés. Ugye itt az elején soroltam, de nem a teljesség igényével, hogy mikre jó a neurofeedback tréning. Ugye ebben benne volt még a posztraumás stressz, a migrén, de ilyenek, hogy az agresszió, dűkitörések, egyensúlyzavar, és most figyelj, nyak és hátfájás. Tehát, hogy ezekre hogy? És akkor értem, hogy ha a mesét, tehát ha nem figyelek úgy, akkor a agyhullámot leszűri az a szerkezet, és akkor a mese megáll. Oké. De ha fáj a nyakam, akkor ott mit szűr le a rendszer?
Ott már inkább biofeedbackről van szó, tehát nem feltétlenül az agyhullámokat tréningezzük, tehát ez inkább egy ilyen tágabb merítés volt, amit te adtál. A neurofeedbacknek egy még alapabb változata a biofeedback, ahol a galvános bőrreakció, tehát az izzadás mértékétől kezdve a lélegzetvételek gyakoriságén mindent is lehet kontrollálni, illetve tehát, hogy az EEG is tudja valamennyire mérni az izomfeszülést, tehát hogy van egy ilyen folyamatos beállt nyak például, vagy folyamatosan feszülő hátizmok, arra visszajelez a gép, és fals jeleket ad. Illetve van egy izomfeszülés mérő, ez be van építve magába a rendszerbe, és azt is lehet csökkenteni. Általában ezt nem szoktuk, tehát, hogy a neurofeedback nem egy csodaszer, nem mindenre azt javasolnám elsőnek. Tehát, hogy valakinek van egy krónikus hátfájása, az ne menjen neurofeedback trénerhez, az masszázsra menjen, vagy gyógytornára első körben. Aztán, hogyha az nagyon nem válik be, akkor esetleg meg lehet próbálni. És ugyanilyen módon a posztraumás stressz, vagy különböző stressz zavarok esetén sem a neurofeedback az elsődleges. Az sajnos ilyen magyar emberek gyermekbetegsége, hogy bárhova elmennek, csak pszichológushoz ne kelljen, és ezen a ponton a neurofeedback nagyon csábító tud lenni, hogy de jó, akkor nem kell beszélnem saját magamról, nekem aztán nem kell pszichológus, idézőesen én nem vagyok bolond, ez szokott lenni a mentalitás, és akkor helyette inkább tréningre jár, mert az sokkal jobban hangzik, meg közben nézi a filmet.
Ez érdekes, szóval, hogy miből meríthetsz egyébként, mert ha jól sejtem, akkor te nem vagy annyira régóta pályán, tehát eléggé fiatal szakember vagy, és hogy ez milyen, hogyan profiloztad ezt az általános véleményt? Tehát mi alapján tudtad ezt leszűrni, hogy ma még mindig ez a helyzet a pszichológusokkal, illetve a pszichológusok és a kliensek, vagy a leendő kliensek között, hogy hát nem megyek el pszichológushoz, mert az ciki. De a neurofeedback az jó hangzik. Oda elmegyek. Tehát ezt mi alapján tudtad leszűrni?
Erre egyrészt valamilyen szempontból fel voltam készítve a képzés során, tehát ott azért ezt így mondták nekünk, hogy nagyon sok emberbe fog tévedni neurofeedbackre, akinek gőze sincs róla, hogy nem az kell neki, vagy hogy nagyon reméli, hogy inkább ez kell neki, mint a pszichológus, és ezért nagyon-nagyon erőteljes hangsúlyt kell fektetnünk a kompetencia határokra, pszichológusként is, de neurofeedback trénerként pláne, mert tehát csak a kliensnek rossz, hogyha ő elkölt nálam tízezreket, csinálja fél évig, egy évig a tréninget, aztán csodálkozunk, hogy nincsen változás. Tehát, hogy a kliens érdekében is nekem egy határt kell tartanom, és sajnos néha megmondani neki, hogy bocsi, téged nem foglak tréningezni, mert fölösleges. Erre mondjuk sokszor megsértődnek, mert ők biztosan sokkal jobban tudják, hogy nekik milyen tréningre van szükségük. De hogy néha alakulnak azért ilyen kellemetlen helyzetek. Annyi a kézzel fogható része, tehát amivel tényleg így meg tudom nekik mutatni, hogy nincs szükségük a tréningre, hogy az agyhullámok arányából látják. Tehát, hogy ott van előttünk, és mondom, hogy figyelj, hogyha biológiai eredetű stresszavarod lenne, amit mondjuk tudnánk dolgozni, akkor az itt látszódna ebben meg ebben az értékben. Ez az egyik oldala, tehát itt kifejezetten neurofeedbacknél, de az, hogy az emberek nem szeretnek elmenni pszichológushoz, az kicsit ilyen, hát szerintem már amit az eszemet tudom, azóta így tapasztalom ezt, hogy mindenki azt mondja, hogy a pszichológus az járni jó dolog, csak neki ne kelljen, és hogy szívesen ajánlja a barátainak, de hogy neki nincsen semmi baja, ő erős, ő megoldja egyedül. És ez a legmegbetegítőbb hozzáállás, legalábbis az én tapasztalatom szerint ilyenből tudnak kialakulni alkoholbetegségtől kezdve nagyon-nagyon sok minden, hogyha valaki ilyen módon elnyomja a saját problémáit.
Vissza a neurofeedbackre egy picit. Itt ugye felsoroltuk, hogy mi mindenre jó, akár a poszttraumás stresszre is, ezt is említettük. Ez egyébként hogyan jó? Tehát a poszttraumás stressz, illetve a stressz. Tehát, hogy azt mondom, hogy én stresszes vagyok. Oké, egy barátom azt mondta, hogy szedje magnéziumot. Egyébként sokkal jobb lett. Ezek után, ha én azt mondom neked, mint neurofeedback trénernek, hogy figyelj, én stresszes vagyok, és ezen szeretnék javítani tudatosan, akkor te hogy döntöd el, hogy a neurofeedback tréning az jót tesz-e nekem, vagy valóban már inkább pszichiáterhez kell menjek, és gyógyszert kell feliratnom?
Itt válaszok ketté jó, tehát a poszttraumás stressz az egy konkrét klinikai kórkép, amelynek vannak olyan sajátos tünetei, mint villanófényemlékek, testi befeszülés, vagy testi újraélése. Nagyon-nagyon széles skálája lehet a poszttraumás tüneteknek. Ezekre olyan módon lehet jó a neurofeedback, hogy ezeket a testi válaszokat, ezeket a megbénító testi válaszokat tudja korlátozni, negálni lényegében. Ugyanezt csinálja egyébként akkor, hogyha kifejezetten csak egy stresszes életről van szó, akkor viszont ott azt kell nagyon felmérni, hogy én hiába tréningezgetek vele nagyon sokat, attól neki még a munkahelyi konfliktusa vagy az iskolai konfliktusa nem fog megoldódni. Tehát itt nagyon-nagyon fel kell deríteni azt, hogy ő tényleg biológiailag, tehát hogy az idegrendszeréből adódóan egyszerűen van egy magasabb aktivációs állapot, és emiatt van az, hogy mondjuk impulzív, vagy stresszes, vagy mindenre nagyon mértékű szorongással reagál, és akkor ezen tudunk csökkenteni. Tehát akkor van egy konkrét nagy hullám a HB-t, amit ilyenkor lejjebb szoktunk tolni, és akkor ez a felkészültségi állapot, vagy ez a magasabb aktivációs szint az, amit le tudunk hozni egy optimálisra. Uh-huh. Ezeknél az embereknél van az, hogy olyan, mint hogy egy izgulósabb állapotban lennének alapszinten, mint mindenki más, talán így tudom jól megfogalmazni, és egyszerűen ezt az alapszintet toljuk lejjebb náluk. Viszont, tehát akkor ebből ugyanazt kitalálható, amit korábban mondtam is, hogyha egyszerűen csak van egy munkahelyi konfliktus, akkor ott a munkahelyi konfliktussal kell foglalkozni, és nem az egyébként tökéletes arányokat mutató agyhullámokkal. Ha sorrendet kéne állítani, hogy mire jó a neurofeedback, akkor azt tudom mondani, hogy figyelemzavar és idegrendszer éretlenség esetén akár elsődleges terápiás módszer is lehet. Az idegrendszeri illetlenség esetén inkább azt mondanám, hogy ott azért a mozgásos terápiák, TSM, THRG, fejlesztő foglalkozások azért még mindig az élen járnak, de minél nagyobb a gyerek, annál inkább tud már neurofeedbacken is működni. És akkor a figyelemzavarra elsődlegesként jó lehet, autizmusnál nagyon szép eredményeket lehet elérni, de ott is van ezerféle fejlesztő más foglalkozás, beszédindítástól kezdve sok-sok minden más. És akkor csak ezek után jönnek az ilyen stresszel kapcsolatos, meg az ilyesmi dolgok.
Én minden kérdést felteszek, akármi eszembe jut. Aztán azt mondod, hogy Max, hogy ilyen hülyeséget ne kérdezz, de szerintem nincs rossz kérdés, csak rossz válasz. Automatikusan eszembe jutott az, hogy jutalmazáson és büntetésen alapuló tréning, hogy ez vajon az emberi jogokat mennyire sértheti, amikor egy ilyen tréninget kifejlesztenek. Alapul veszik-e ezt a kérdést, megvizsgálják-e azt, hogy mit lehet egy emberrel csinálni, és mit nem. Aha. Mert ugye ez egy picit eszembe jutott az egérkísérlet. Tehát, hogy ott is erről van szó igazából, amikor, mit tudom én, egy metropolis működését patkányokon vagy egereken vizsgáltak. Vagy ugye a közösségi dinamikákat. Hogy itt is, ugye ott is az volt, hogy jutalmazás, büntetés. Az emberek esetében mi a helyzet? Ezt milyen validáláson kell keresztül mennie egy ilyen tréningnek?
Itt nyilván van egy ilyen emberi faktor benne, hogy az, hogy megakad a mese, az lehet valamilyen számodra frusztráló, de nem okozok fizikai sérelmet a kliensnek. Gondolom, ebbe az irányba kérdezősködtél, hogyha jól érzem, hogy itt a büntetésről. Nyilván nem arról van szó, hogy kifejezetten kellemetlen élményt okozzak neki, de az fontos, hogy frusztrálódjon. Tehát vannak olyan módszerek, vagy vannak olyan tevékenységek, aminél egyszerűen muszáj az, hogyha sikertelenségből adódóan frusztrálódjon az ember, mert az is hajtja őt előre. A neurofeedback nem működne akkor, hogyha nem lenne baromi frusztráló az, hogy neki ott áll a mese, és már nem megy tovább, nem tudom, fél perce, vagy hogy folyamatosan megakad. Nyilván ez tehát etikai szabályokat nem sért. Mivel pszichológus kamaránk nincsen, ezért ennek az ellenőrzése is nagyon-nagyon nehéz. Az, hogy milyen rendszeren kell jelenleg átfutnia, azt nem tudom. Hogyha mondjuk kitalálnak egy teljesen új tréningmódszert, vagy egy teljesen új eljárást, akkor igazából én azt tudom mondani, hogy nagy valószínűséggel szabad keze van ezeknek az embereknek. Olyan szerződést iratnak alá, amilyet akarnak. Hogyha beleegyezik a kliens, akkor beleegyezik a kliens. Tehát, hogy itt már most kicsit elkalandozott az agyam, de már az ilyen szektaszerű formációk, meg ilyesmikre is gondoltam, hogy azok is megtörténhetnek a mai világban, és ott is lényegében senki nem ellenőrzi. Tehát, hogy igazából összefoglalva az, hogy mennyire valid egy tudományos módszer, arra mondjuk léteznek kutatások, a neurofeedbackre is van rengeteg kutatás, hogy milyen problémájú emberekre, milyen közegben, heti hányszor, hogyan alkalmazták, milyen nagy hullámokat csökkentettek, és milyen eredmény lett. Tehát ez egy nagyon szépen lekutatott műfaj, mint ahogy a pszichológián belül nagyon-nagyon sok minden. Inkább ez szokott lenni a mérőeszköze annak, hogy valami egy valid tudomány, vagy valid módszer, és valami nem. És akkor itt szignifikancia szintek statisztika nagyon keményen mögötte van.
Záró kérdésnek, tényleg csak röviden, milyen házi feladatot kap valaki, aki részt vesz a neurofeedback tréningen? Mert gondolom nem csak abból áll a neurofeedback tréning, hogy ott és akkor agyhullámokat vizsgáltok, hanem kap egy feladatot, hogy javuljon ez az állapot.
Ami azt illeti, de ebből áll. Tehát eljön heti egyszer, ott tölt nálam fél órát, 3-4 órát, és az elég ingelés az agyának, hogy egy idő után változást érjünk el. Ami fontos szokott lenni, és amit mindig szoktam hangsúlyozni, hogy mindenféleképpen kell egy olyan közeg, ahol tudjuk mérni a változást az ő életében. Nyilván gyerekeknél adott ez az iskola, tehát ott a tanulmányi eredmény, tanulás, házi feladat, koncentráció az így abszolút kézzelfogható módon ott van a szülőnek és nekem is, hogy lássuk, hogy valóban történt a változás. Akkor van gond, amikor valaki, nem tudom, mondjuk éppen passzív fél éve van az egyetemen, és úgy jön el neurofeedbackre. Na hát akkor fogalmunk sincs, hogy ő most jobban koncentrál-e vagy sem, mert nincs olyan közeg, ahogy gyakorolja. Tehát ami fontos, hogy ez a figyelmi helyzet legyen gyakorolva, és ezáltal visszajelzés is kapunk, és akkor nem csak itt a mesenézésre fog korlátozódni a koncentrációnak a kapacitása.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk a műsorban.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Kollár Balázs pszichológussal, neurofeedback trénerrel beszélgettünk az elmúlt percekben, ez utóbbiról, a neurofeedback tréningről. Itt folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva.
Marosi Viktor vendége Kollár Balázs pszichológus, neurofeedback tréner volt. Most következnek a hírek, majd folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.